60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Csepelényi György pálos szerzetes vértanúságának 350. évfordulóján szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek Egerfarmoson a Szent Adalbert katolikus templomban délután. Az egri főegyház megye már elindította Csepelényi György boldoggalvatási eljárását, amelyet a szentmise keretében imádkoztak a hívek. Ünnepre készül a Tokaji borvidék. Ezen a hétvégén a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével rendezik meg a Tokaji Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének monokon őrzött csont erekéje bejárja Tokaj hegyalját, és a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Szombaton, 11 órakor Monokon Ternyák Csaba érsek mutat be szentmisét, a hétvége során az erekét több település, Tarcal, Tokaj, Sárospatak, Olaszliszka is fogadja, és vasárnap délután tér vissza Monokra. Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja magát védeni, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Hozzátéve, ezt jelenti az a mondás, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint az orosz veszély súlykolása Európában azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse arra, ha a nyugati államok belépnének a háborúba. A kormányfőt a jelenlegi brüsszeli washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékezteti, ahogy az a világháborúkat megelőzően is történt. A kormányfő nem érti, ha ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha az ukránoknak van igaza, de miért nem elszigeteljük ezt a konfliktust, hanem egyre inkább belesodródunk abba. Nem tudni, az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben és mekkora anyagi forrást emészthet föl. Ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal, véli a kormányfő. Vladimir Putyin kész befagyasztani a háborút, ha a jelenlegi harctéri frontok mentén Ukrajna elismeri a két ország közös határait, írta a hvg.hu portál a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az orosz elnök ezentúl tárgyalásos tűzszüneti megállapodást is készkötni ebben az esetben, amennyiben azonban Ukrajna nem válaszol, Oroszország folytatja a harcokat. Megszűnt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök legitimitása, a kérdés az, hogy kivel kell tárgyalásokat folytatni Ukrajnában, jelentette ki Vlagyimir Putyin Minszkben, ahol fehér orosz hivatali kollégájával, Alekszandr Lukasenkával 1,3 órás tárgyalást folytatott a közös orosz-fehér orosz kormányülés előtt. Bírálói szerint Zelenszkij hivatali ideje május 20-án lejárt, miután Ukrajnában a 2024-es elnökválasztást hadi állapotra és általános mozgósításra hivatkozva ő maga időszerűtlennek minősítette és törölte. Kaja Kallas észt miniszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután előző éjszaka orosz határőrök az észt fél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Végül az időjárásról. A folytatásban már derültebb lesz az ég, de záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak, sőt, akár hevesebb viharok is. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa a jezsuita nevelésről, a Jézussal való személyes kapcsolat erejével, másokért. Pápai üzenet. A palliatív kezelés a szenvedőkhöz való közelség jele. Ferenc pápa. Az emberkereskedelem szörnyű csapását gátlástalan emberek kapzsisága okozza. A pápa a májusi ima szándéka a szerzetesek és a papnövendékek képzéséért.
Ferenc pápa a jezsuita nevelésről, a Jézussal való személyes kapcsolat erejével, másokért. A Szent Atya május 24-én pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban a Jézus Társasága Nevelési Apostolkodása Nemzetközi Bizottságának 12 tagját. Hozzájuk intézett beszédében a pápa első helyre tette a Jézussal való személyes kapcsolat ápolását, amelynek küldetése a másik ember, főként a rászorulók felé irányul. A pápa először is megköszönte a jezsuita iskolákban és a küldetésükhöz kapcsolódó többi iskolában végzett munkájukat. Jól lehet, Szent Ignácius első társai a társaság alapításának kezdetén nem gondoltak iskolák alapítására, de hamarosan felismerték a nevelés adta evangelizáció hatalmas lehetőségét, és nagy lelkesedéssel és odaadással elfogadták azt. A jezsuita iskolák kétségtelenül gondoskodtak arról, hogy az evangélium üzenetét hirdessék az új nemzedékek körében, az őket jellemző tudományos és intellektuális szigor kíséretében. A központ mindig Jézus volt, és továbbra is Jézusnak kell maradnia a középpontban. Ezért a jezsuiták a tanulmányi program és az iskolai tevékenységek révén elkötelezték magukat amellett, hogy a fiatalok kapcsolatba kerülhessenek az evangéliummal, hogy mások szolgálatába álljanak, és ezáltal hozzájáruljanak a közjóhoz. Egykor a Mária kongregációk értékes példakét mutatták, hogy a jezsuita oktatás miként próbálta diákjait a változás és az evangelizáció szereplővé tenni a saját környezetükben. Arról volt szó, hogy fiatal koruktól kezdve tanulják meg felfedezni Istent, aki jelen van másokban, különösen a szegényekben és a rászorulókban. Ez az igazi nevelés, a fiatalok elkísérése, hogy felfedezzék a közjó építését mások szolgálatán és a tudományos módszerességen keresztül. A pápa által szorgalmazott új globális nevelési paktum éppen a nevelés megújítását célozza, hogy a fiatalok felkészüljenek a nevelési mentalitás megváltoztatására, nem a személyes siker érdekében, hanem olyan módon, amely rávezeti őket az élet igazi teljességének a felfedezésére, másokkal együttműködve egy emberibb és testvéribb társadalom és világ felépítése érdekében. Ehhez az én kultúrájából át kell lépni a mi kultúrájába, amely az embert helyezi a folyamatok középpontjába. Ahogy a rend egykori generálisa, Arrupe atya óhajtotta, másokért élő embereket neveljünk, mert ő tisztában volt vele, hogy az igazán másokért élő személy maga Jézus Krisztus. A nevelés legjobb módja a példamutatás, ahogy Jézus nevelte a tanítványait, emelte ki a pápa. Ezért nagyon fontos, hogy a jezsuita iskolák pedagógusai egzisztenciálisan megértsék ezt a felhívást. A személyt helyezzék a középpontba, ami azt jelenti, hogy az oktatókat állítsák a képzés középpontjába, ahol felfedezhetik a nevelésben rejlő lehetőségeket. Másfelől a személyt a középpontba helyezni azt jelenti, hogy nem magunkat helyezzük oda, hanem másokat, különösen azokat, akik a társadalom peremére szorulnak. A Jézus Társasága egyetemes apostoli preferenciái közül az első az Úrral való igazi kapcsolat, ami elengedhetetlen a társaság nevelési módjához, amihez továbbra is ragaszkodni kell. Másfelől el kell mélyíteni a Jézusban kinyilatkoztatott kincset a fiatalokkal, hogy ők is megtapasztalják a megváltás misztériumát. Ám ez csak akkor sikerül, ha a nevelőkben látják ezt az Istennel való kapcsolatot, valamint a mások és a teremtés iránti mélységes tiszteletet. A pápa bízik abban, hogy segítik az új globális oktatási paktum megvalósulását, amely nélkül a mai polarizált világban nem lehet reményekkel teli jövőt építeni. A nevelés valójában magvetés, ami, ahogy a Szentírás mondja, könnyekkel vetés, de örömmel aratás. Az oktatás hosszú távú, türelmes feladat, az eredmények néha bizonytalanok, mint ahogy kezdetben még Jézus sem ért el jó eredményeket a tanítványaival, de türelmes volt, és továbbra is türelmes velünk, hogy megtanítsa nekünk. A nevelés azt jelenti, hogy várunk, kitartunk, és állatotosabb maradunk a szeretetben. Zárta beszédét Ferenc pápa a jezsuita nevelőkhöz.
Ferenc pápa, a palliatív kezelés a szenvedőkhöz való közelség jele. Ferenc pápa a remény üzenetét küldte a palliatív kezelés nemzetközi vallásközi szimpóziuma résztvevőinek. Rámutatott, arra kaptunk meghívást, hogy kísérjük el azokat, akik szenvednek, és akik nehezen találnak okot a reményre. A remény az, ami erőt ad az élet kihívásai, nehézségei és szorongásai által felvetett kérdésekkel szemben, írja Ferenc pápa a palliatív kezelésről szóló nemzetközi vallásközi szimpózium résztvevőinek küldött üzenetében, amelyet Torontóban tartanak május 21-e és 23-a között. Az összejövetel témája a remény narratívája felé. Erre utalva Ferenc pápa hangsúlyozza. Mint az emberi család tagjai, de különösen hívőkként arra vagyunk hivatva, hogy szeretettel és együttérzéssel kísérjük azokat, akik küzdenek és nehezen találnak okot a reményre. Kiváltképpen azokat kísérjük el, akik betegségben szenvednek és közelednek a halálhoz, mert szükségük van a remény tanúságtételére azok részéről, akik gondoskodnak róluk, és akik mellettük maradnak. A továbbiakban kifejti, hogy a palliatív kezelés a szenvedés terhének csökkentésére irányuló törekvés jegyében a szenvedők iránti közelség és szolidaritás konkrét jele, és segítséget jelenthet azoknak, akik az életük vége felé közelednek, valamint családjuknak és szeretteiknek elfogadni a sebezhetőséget, a törékenységet és a végességet, amely az emberi életet jellemzi ezen a világon. Üzenetében, amelyet a szimpózium nyitóestéjén a kanadai apostoli nuncius Iván Jurkovics érsek olvasott fel, Ferenc pápa gondosan megkülönbözteti a hiteles palliatív kezelést és az eutanáziát, ami soha nem jelent reményt vagy őszinte gondoskodást a betegekről és a haldoklókról. Ehelyett az eutanázia a szeretet kudarca, a kiselejtezés kultúrájának a visszatükröződése, annak ellenére, hogy hamisan az együttérzés egy formájaként mutatják be. Az igazi együttérzés nem azt jelenti, hogy véget vetünk valaki életének, hanem azt, hogy hajlandóak vagyunk elkísérni és osztozni fizikai, érzelmi, pszichológiai vagy lelki szenvedéseiben. Ilyen értelemben megerősíti minden ember alapvető és sérthetetlen méltóságát, kiváltképpen a haldoklókét, és segít nekik elfogadni az ebből az életből az örök életbe való átmenet elkerülhetetlen pillanatát. A hívők kiváltképpen olyan perspektívát kínálhatnak fel, amely mélyebb megértést biztosít a betegségről, a szenvedésről és a halálról, az isteni gondviselés misztériumának és az életszentség eszközének tekintve azokat, írja a pápa üzenetében. A hit szemlélete hasonlóképpen segíthet azoknak, akik életük végén vigasztalást találnak Istenben, és megbékélésre lelnek Istennel és másokkal, különösen is a családtagjaikkal és szeretteikkel. Ferenc pápa a továbbiakban arra buzdítja a szimpózium résztvevőit, hogy szolgálatuk fontos, sőt nélkülözhetetlen a betegek és a haldoklók segítésében, hogy felismerjék, nem elszigeteltek és nincsenek egyedül, életük nem teher, és eleve értékesek maradnak Isten szemében, és egységben vannak velünk a szeretett közösség kötelékei által. A Szentatya üzenete végén annak a reményének ad hangot, hogy a szimpózium hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy kitartsanak a szeretetben, hogy reményt adjanak az életük végén lévőknek, és hogy elősegítsék egy igazságosabb és testvériesebb társadalom építését.
Ferenc pápa: az emberkereskedelem szörnyű csapását gátlástalan emberek kapzsisága okozza. Május 18-a és 23-a között tartotta megalakulása 15. évfordulóján második általános közgyűlését az emberkereskedelem ellen küzdő Talita Kum szervezet. Közel 200 résztvevő tanácskozott a Róma közeli Sacrofanóban, miként tudják továbbra is felvenni a küzdelmet a világban munkálkodó rossz ellen. Ferenc pápa hozzájuk intézett üzenetében figyelmeztetett: az emberkereskedelem szörnyű csapás és rendszerszerű gonoszság, háborúk és társadalmi egyenlőtlenségek eredménye. A Megszentelt Élet nemzetközi hálózatai már 15 éve segíti az emberkereskedelem áldozatait, és ezért az elkötelezettségért Ferenc pápa szívből jövő háláját fejezte ki valamennyiüknek. Az emberkereskedelem rendszer szintű rossz, amit úgy lehet és úgy kell felszámolni, hogy szisztematikusan lépünk fel ellene több szinten. Az emberkereskedelmet a háborúk és a konfliktusok táplálják, hasznot húz a klímaváltozás hatásaiból, a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségekből, kihasználja a migrációra kényszerülő személyek kiszolgáltatottságát és egyenlőtlen helyzetüket, amelyben főként a nők és a gyermekek vannak. Az emberkereskedelem olyan tevékenység, amely nem tisztel senkit, és óriási hasznot biztosít az erkölcsi fenntartásokkal nem törődő embereknek. A jelenség folyamatosan átalakul, mindig új módokat talál arra, hogy tovább fejlődjön, mint ahogyan azt a pandémia alatt láttuk. Mégsem szabad csüggednünk, Jézus Krisztus lelkének erejével és sokak odaadásának köszönhetően sikerülhet felszámolnunk, biztatta a szervezet tagjait a pápa. Haladjatok előre, ahogy mindig is tettétek a Talita Kum szervezetben. Álljatok az áldozatok mellé, hallgassátok meg őket, segítsetek nekik talpra állni, és együtt cselekedjetek az emberkereskedelem ellen. Ahhoz, hogy valóban hatékonyan lépjünk fel ezzel a gyűlöletes bűncselekménnyel szemben, közösséget kell alkotnunk. Jól kifejezi ezt a közgyűlés témája: közösen az emberkereskedelem felszámolásáért, együttérző cselekvés az átalakulásért. A feladat nem könnyű, de az elmúlt 15 évben a hálózat megmutatta, hogy ez lehetséges minden szélességi fokon. A Talita Kum globális és helyi szinten is szerteágazó hálózattá nőtte ki magát, és szilárd gyökereket vert a helyi egyházakban is. Biztos támasza lett az áldozatoknak, hozzátartozóiknak, a veszélyben forgó személyeknek és a legsérülékenyebb közösségeknek egyaránt. Ezen túlmenően pedig felhívásaik fontos figyelmeztetést jelentenek a nemzeti kormányoknak, helyi intézményeknek arra, hogy vállalják fel felelősségüket. Ferenc pápa arra buzdította a Megszentelt Élet nemzetközi hálózatának tagjait, hogy folytassák tovább ezt az utat a megelőzés és a gondozás terén, értékes kapcsolatokat szőve, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy megállítsuk és leküzdjük az emberkereskedelmet. A pápa megígérte, hogy közgyűlésük záró dokumentumát áttanulmányozza, és annak szószólója lesz. Ebben társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai átalakulást csürgetnek, mely együttes erővel képes felszámolni az emberkereskedelmet. Ez a jelenség ugyanis csak globális hozzáállással kezelhető, melyben az áldozatokra koncentrálnak, és teljes körű összefogást biztosítanak az egyházi vezetőktől a különböző vallások követőig, a kormányzati szervezetektől a civil társulásokig. 71 ország 200 résztvevője számára Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutatott be szent misét. Meg kell erősíteni a nőket, a gyerekeket és a fiatalokat, hogy igazságosabb és egyenlőbb társadalmat hozzunk létre. Hatékony stratégiákkal csökkenteni kell az emberkereskedelem iránti igényt, beleértve a fiúk és a férfiak nevelését, valamint szabályos migrációs utakat létrehozni. Az áldozatok segítése, biztonságuk garantálása, befogadásuk a Talita Kum szervezet másik fő prioritása. Támogatni kell oktatásukat, egészségügyi ellátásukat, készségfejlesztésüket, lakhatásukat, jogi képviseletüket és munkavállalásukat. Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikája nyomán föl kell venni a harcot a közöny globalizációja ellen, kiállni a férfiak és nők egyenjogúsága mellett, az emberi jogok tiszteletben tartásáért, végül pedig enyhíteni a klímaválság negatív következményeit. Állapítják meg közgyűlésük záró dokumentumában a Talita Kum nemzetközi hálózat tagjai.
Ferenc pápa a májusi ima szándéka a szerzetesek és a papnövendékek képzéséért. Ferenc pápa májusi ima szándékában arra buzdít, hogy imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és a szerzetesek, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.
Cada vocación es un diamante en bruto. Que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras.
Minden hivatás egy csiszolatlan gyémánt, amelyet minden oldalról csiszolni, munkálni, formálni kell, kezdi ima szándékát a pápa. A jó papnak vagy szerzetesnek mindenekelőtt olyan embernek kell lennie, akit az Úr kegyelme formál, olyan embernek, aki tisztában van saját korlátaival, és hajlandó az életet az imádságnak és az evangéliumról való tanúságtételnek szentelni. A szeminárium és a noviciátus elején a növendékek felkészülésének fontos része, hogy szoros kapcsolatban legyenek más emberekkel. Ez fontos.
La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida.
A képzés nem ér véget egy bizonyos pillanatban, hanem egy életen át folytatódik, intellektuálisan, emberileg, érzelmileg, lelkileg. Fontos felkészülni a közösségben való életre is. A közösségi élet rengeteg kincset hordoz, még akkor is, ha néha nehéz. Az együttélés nem azonos a közösségben éléssel.
Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Imádkozzunk, hogy a szerzetesek és a szerzetesnők, valamint a szeminaristák növekedjenek saját hivatásuk útján az emberi, lelkipásztori, lelki és közösségi képzésen keresztül, amely arra vezeti őket, hogy az evangélium hiteles tanúi legyenek, zárja májusi imaszándékát Ferenc pápa. Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunk a 2024. január 12-i adás ismétlése, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával, és Kovácsné Nagy Diannával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával, Jézus Krisztus személyéről elmélkedik.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit, Diával, Annával és Zoltánnal ismét itt vagyunk együtt, és egy történetet szeretnék elmesélni, amit jó pár évvel ezelőtt hallottam egy atyától, aki elmondta, hogy volt egy rendkívül érdekes, izgalmas történet az 50-es évek Magyarországának egyik településén, egyik falujában. Ez pedig az volt, hogy elindultak a propagandisták faluról falura, és a kultúrházakban előadást tartottak, amelynek fő témája az új életforma, a marxizmus, a kommunizmus eszméi, és természetesen próbálták magát a kereszténységet, amely azért egész jól működött a magyar társadalomban, a keresztény társadalom az gyakorlatilag egy létező valóság volt a második világháború után is még, de hogy ezt minél hamarabb megszüntessék, ezért jártak ilyen népművelők, nevezhetjük őket népbutítóknak is, akik mindenféle egyéb felkészültség nélkül elmondták azt a néhány jól betanult gondolatot, amit a pártközpontban elmondtak. És egy ilyen előadás alkalmából azt mondta az egyik előadó, hogy az pedig, hogy kereszténység, azt felejtsék el, a Biblia az egy mese, egy mesekönyv, és Jézus pedig nem is létezett, ő egy kitalált személy. És akkor egyszer csak valaki feltette a kezét a közönség soraiból, és megkérdezte az előadót, hogy ismeri-e a nagy szovjet enciklopédiát. Nyilván azt válaszolta, hogy ismeri. És ami abban benne van, azt ön elhiszi? Persze, hát az a legnagyobb tudományos mű, ami létezik a világban. Jó, hát akkor felolvasnám, hogy a Jézus Krisztus címszó alatt mit lehet ott benne olvasni. És akkor elolvasta, hogy Jézus Krisztus egy létező történelmi személy, időszámítás kezdete környékén született, kereszthalára ítélték, kivégezték, és a követői egy új egyházat alapítottak. És akkor ezzel véget is ért az előadás, a népbutító ember ott hagyta a színpadot, hiszen ha még a szovjet enciklopédia is történelmi személynek tartja Jézust, akkor innentől kezdve nincs értelme szembeszállni ezzel. Amikor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy kinek tartanak engem az emberek, ott különböző válasz adódik. És aztán Péter apostol elmondja az apostoli közösség is, hát a keresztény közösség hitvallását, hogy igen, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Jézus tehát történelmi személy, Jézus az élő Isten fia, tehát sokféle mondatot tudunk mondani, és az alapvető hit annak a Krisztussal foglalkozó része az, hát rendkívül sok, nagyon jó szerzőktől származó idézeteket tud mondani. De lehet, hogy a kedves hallgatók kíváncsiak arra, hogy egy dékán, egy hittanár, egy egyetemi polgár, az tulajdonképpen mit is tart Jézusról? Ki nektek Jézus? Zoltán.
Nekem Jézus nagyon személyes, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő az a példa, akinek a szemén, szemüvegén próbálom megszűrni, hogy mit kell tennem. De most nyilván a történelmi idők az ókorban nagyon mások voltak, de meg vagyok győződve, hogy egyáltalán nem volt olyan probléma, vagy most nincs olyan probléma, ami nem lett volna akkor. Nem lett volna olyan dilemma, és fordítva. Tehát a teremtett világban gyakorlatilag lehet, hogy más megközelítésben, de azért minden probléma létezett már. Úgyhogy Jézus ugye nekem a hitem, ami azt jelenti, hogy ahogy itt most említetted ezt a történetet, de még akár az is megtörténhetett volna, hogy a nagy szovjet enciklopédiában nem szerepel Jézus, de akkor azt is megkérdezhette volna, hogy vajon ő jelen volt azoknál az eseményeknél, amelyek szerepelnek benne, és hogy azt mondja, hogy nem, akkor mi alapján hiszi el? Tehát visszatérnék ahhoz, hogy hit, a hit, amivel nem biztos, hogy találkoztunk, de a hit, amiben hiszünk. Tehát ez most nyilván, ez a megfogalmazás, ez nagyon egyszerű a részemről, de gyakorlatilag nem a való világban megtapasztaltat, hanem a transzcendens jelenti, azt a megnyugvást és azt a bizodalmat, ami alapján én igyekszem azért az életemet élni, a sok hibával is, de azért mindig van hová nekem visszatérnem.
Anna?
Nagyon izgalmas, mert nekem nagyon sokat hozzáadott az Isten képemhez az, amikor elkezdtem a Szent Háromságos egy Istenről gondolkodni, és valóban úgy tekinteni, hogy a teremtő atya képe valahogy erőteljesen megvolt bennem, feltétlenül a gyerekkorhoz kapcsolódóan is, a gyermeki léthez kapcsolódóan is. Valahogy a Szentlélek az számomra, mint éltető erő, mint jóra indító, mint forrás, nagyon-nagyon erőteljes szintén. És ilyen értelemben Jézus Krisztussal kell a legtöbbet foglalkoznom, így nekem személy szerint, hogy minél inkább értsem. És nagyon hasonló dolgot élek meg, mint amiről Zoltán beszélt, hogy én úgy érzem, hogy mintha így tényleg ketten mennénk az úton. És hogy minél inkább az a feladatom, hogy az ő szemével lássak, és hogy tényleg az ő példájából merítsek. Nem mondom azt, hogy ez mindig sikerül, vagy ez tökéletesen művelem, de már én hálás vagyok magáért a gondolatért is, hogy ez egyáltalán meg tudott bennem fogalmazódni. És azért nekem most a közelmúltban egy nagyon-nagyon jelentős dolog volt az életemben az, hogy édesanyámat napi szinten kellett gondoznunk, és az ő ellátására és az ő jólétét segítő dolgot ki kellett találnunk, vagy egy megoldást kellett találnunk az ő helyzetére, és azért ott a szenvedő Krisztusnak és a kereszt hordozó Krisztusnak a képe nagyon-nagyon sokat adott nekem. És úgy érzem, hogy ilyen értelemben még inkább közeledtem, és még inkább erőteljesebb bennem ez a kép, hogy Krisztus az, aki emberré lett, eljött ebbe a világba, az embersége terhét és az emberségünk terhét is Istenként megtapasztalva tud minket abban segíteni, hogy minél inkább tényleg tudjuk azt képviselni és olyanná válni, amit az Isten elképzelt rólunk. Valami ilyen dolog.
Katolikus iskolában a hitoktatás, ahogy azt többször is említettem, az egy nagyon fontos és nagyon különleges feladat, hiszen még azok a szülők is, akik egyébként nem vallásosak, ha már a gyermekük katolikus iskolába jár, akkor nagyon sok mindent elvárnak. Még akkor is, hogyha ez az ő életükben esetleg nincs meg. És hát én sokszor hallottam 11 néhány év alatt, amikor katolikus iskola igazgatója, főigazgatója voltam, hogy azért hozzuk ide a gyereket, mert itt aztán a rosszat biztos nem fog tanulni. És hogy itt majd megnevelik őt jobban, mint egy másik fenntartású iskolában. De azért mégiscsak nekünk az lenne a célunk, hogy mire a 8 évet, vagy akár a 12 esztendőt katolikus iskolában a gyermek végigjárja, legyen egy Isten képe, legyen egy Jézus képe. Hitoktatásod során hogyan tudod bemutatni Jézus Krisztust?
Hát én a gyermekeknek ugye életkori sajátosság szerint úgy mutatom be, hogy barátként tekintsenek Jézusra. Egy olyan barátként, aki mindig mellette van. Hogyha azt érzi a körülötte lévő világban, hogy nincs, aki meghallgatja, hogy nincs olyan személy az életében, akivel le tud ülni beszélgetni, hogy Jézus mindig ott van mellette, hogy mindig figyel rá, mindig meghallgatja, akár jó dolog történik vele, akár rossz dolog. És saját élethelyzetemre tudnék most így visszautalni, amit a gyermekeknek is szoktam mondani, hogy az imádság nagyon fontos, hogy imádkozzunk, és hogy megéljük azt, hogy meg megérezzük, hogy Jézus ott van mellettünk, és hogy meghallgat. És tényleg, hogy az ember, hogyha valamiért imádkozik, az imádság ereje az hathatós, és szoktam mondani a gyermekeknek, hogy nem elég egyszer imádkozni, nem elég kétszer imádkozni, hanem folyamatosan kell imádkozni, és bizony az ember, amiért imádkozik, az meghallgatásra talál. És hogy tanítóként van a szemünk előtt, ugye Jézus, hogy tanít minket, hogy a mindennap életünket azt hogyan éljük meg.
Jézus Krisztus tulajdonképpen egy olyan szereplője a közéletnek, ha mondhatjuk ezt így, aki megjelenik a lelki szinten, az egyes emberek életében, megjelenik különböző olvasmányokban. Szinte meg sem lehet számolni azokat a könyveket, amelyek Jézus életét dolgozzák fel, akár ilyen nagyon-nagyon apokrif módon, akár valami regény formájában, akár személyes példákon keresztül, és hát nagyon sok teológusnak van könyve, amelyik Jézus Krisztus, vagy Jézus a Krisztus címet viseli. Amikor én a teológiai licenciára készültem, akkor a dogmatikán belül a krisztológiai rész volt az én választott területem, és hát vagy 10-12 könyvet kellett elolvasni, amit mind katolikus szerző írt, de szinte mind a 10-12 könyv másként mutatta be Jézus arcát. És amikor eljutottam afrikai vagy dél-amerikai országba, akkor ott is azt tapasztaltam, hogy úgy mindenki próbálja egy picit saját képére formálni Jézusnak a képét. Fekete színű Jézus szobrot lehet vásárolni mondjuk afrikai országban, és mégis minden nép ugyanazt a Jézus Krisztust állítja maga elé. Zoltán, te Dél-Koreában sok időt eltöltöttél, és úgy a világ más területéről is vannak benyomásaid, nagyon sok felé jártál, és különböző helyeken próbáltál tapasztalatot gyűjteni tudományos munkádhoz. Mit látsz arról, hogy Európán kívüli embereknek mit jelent Jézus?
A koreai tapasztalat azért nagyon izgalmas, mert egyszerre van jelen a koreai társadalomban a konfucianizmus, és egyszerre van jelen a kereszténység. Ez egy nagyon érdekes találkozás, mert a mindennapok szintjét azt a koreai kultúra határozza meg, és a kereszténység pedig ha nem is azt próbálom kifejezni, hogy nem hagyja át a teljes koreai kultúrát, de valahogy nagyon érdekes maga a találkozás is. Talán elmeséltek egy anekdotát, ami nem a hittel, hanem ezzel a találkozással kapcsolatos. Szöulban nagyon sok a tüntetés, mint hogyha ilyen folklór jellege lenne, hogy napi szinten van egy tüntetés, ezeket bejelentik, ennek megvan a koreográfiája, megvolt a koreográfiája, hogy akkor a nagy aluljáróban merről jönnek a tüntetés, merről a rendőrök, és amíg békésen zajlott a karácsonyi vásárik, hol fognak összecsapni. Na most volt egy tüntetés, amit nagyon nehezen tudtam értelmezni, felvonultak ott, ahol laktunk a külvárosban, és azt mondták, hogy az ellen tüntetnek, hogy ott egy katolikus templom legyen. És én nem tudtam megérteni, hisz, hogy ez miért van, hisz nagyon sok katolikus élt a Koreában, de azt mondták, hogy azok tüntetnek, akik még katolikusok is, akik ingatlan tulajdonosok, ugyanis úgy tartják, hogy ha ott egy urnatemető lesz, akkor az a régi koreai hiedelem szerint szellemeket is jelent. Ennek semmi teológia alapja nincsen, amit itt most mondok, csak hogy bemutassam, ugye? És akkor én megkérdeztem, de ez hogyan fér össze a hitetekkel? Tehát azt mondták, hogy ez most nem hit kérdés, hanem ez anyagi kérdés, és ez nem a teljes koreai kultúrára jellemző, csak ennyire összetett volt. Úgyhogy én próbálom ezt egy picit, hogyha lehet, akkor másképpen magamban feldolgozni, és az én koreai barátaim sem így hitték, és sajnos a köznapi szinten nagyon gyakran ezek a különböző hitek, meg a tárgyi világban a szokások, azok még összecsapnak. Most bocsánat, hogy nem mélységében közelítettem meg a problémát, csak egy picit próbáltam rávilágítani, hogy azért még milyen nehézségek vannak gyakorlatilag ezen a téren is, és mi az, amit túl kell haladnunk adott esetben.
Az is egy nagyon fontos szempont, amikor a Jézus képet próbáljuk megrajzolni, hogy honnan tudjuk megismerni Jézust. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor ott van egy hiteles korlenyomat. És aztán még a Új Szövetség többi könyveit, ha olvassuk, akkor ott is kapunk különböző információkat. De aztán, ahogy az ember a Bibliát olvassa és közben éli a saját életét, akkor biztos, hogy kialakul egy olyan Jézus kép, egy olyan személyes Jézus kép, amelyik már az előttünk járt, nekünk jó példát jelentő szüleinknek, papoknak, tanárainknak a Jézus képéből, mint egy mozaik szerűen ábrázolódik bennünk. Annát arról szeretném kérdezni, hogy a te Jézus képed az milyen példák alapján áll össze, túl azon, hogy amit a Szentírásban olvasunk, és ott megismerjük Jézust.
Érdekes, mert annyira megörültem, ahogy erről kezdtél el beszélni, és pont elkezdtek eszembe jutni azok a papok, akikkel én életem során találkoztam. És ebben benne vannak azok a gyerekkori hitoktatók is, mert valóban ők közvetítik a legkézzelfoghatóbb módon, és azért itt szó volt arról is, hogy életünk minden percében elvárják tőlünk, amennyiben tudják, hogy keresztények vagyunk, hogy akkor keresztényi módon viselkedjünk, és azt gondolom, hogy papként ők még inkább a figyelem középpontjában vannak, és hogy mennyire jó, hogy ők például jó forrásai lehettek ennek a képnek. És aztán ott vannak olyan barátok, olyan találkozások, amelyek inkább csak így később tudatosult bennem az, hogy igen, építik ezt a képet. És hogy amikor sikerül egy kicsit Krisztust meglátni a másikban, én azt gondolom, hogy az is építi a képemet. Illetve én olyankor mindig hálát adok, hogy ha megengedte az Isten, hogy az ő szemével lássak, akkor ugye valami bennem is megvan ebből. és persze ez még nagyobb alázatra indít, de igen, azt gondolom, hogy az egyháznak nagyon komoly szerepe van, és az intézményesült hitoktatásnak is, és ahogy beszéltünk is róla, a vallásgyakorlásnak és a szentségekhez való járulásnak és az egyházi ünnepeknek, a családnak, a barátoknak és annak a támogató közegnek, ami lehet egy munkahelyi közeg is, lehet egy közösség, akár egy olyan kezdeményezés, ami a lelki élet megélésére irányul, és valóban közösségben teheti ezt az ember, és valahol ott vagyunk benne mi magunk is, hogy hogyan építjük mindezt, és hogyan tudunk mi magunk kapcsolatot teremteni, és akár magunkból is valamit előhozni, ami Krisztus.
A hitoktatásról ugye gyakran beszélünk, hiszen egy olyan lehetőség van a kezünkben, amelyet azért hosszú időn keresztül a kommunizmus évtizedei alatt csak nagyon gyengén lehetett gyakorolni, vagy kevés helyen, vagy kis létszámú közösségekben. 1989-től 90-től szabadon lehet hittanórákon részt venni. Nekem ez mindig egy meggyőződésem volt, amikor már intézményvezető lettem, és ezt próbáltam elmondani a hitoktatóknak, és tulajdonképpen én egyetlen kápláni helyemen is ezt tanultam Jéger atyától, a plébánostól, hogy persze, hogy átadunk ismeretet a hittanórán, hát nyilván meg kell tanulni bizonyos kérdésekre a választ. De azért a hitoktatásnak annak egy ilyen beszélgetős, de nyilván nem bratizós órának kell lenni, és főleg, hogy nagyon fontos az, hogy tudják azt a gyerekek, hogy ki az a Jézus Krisztus, akinek a követői vagyunk. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy Krisztust követjük. Diha hitoktatás során ezt hogyan lehet, hogyan érdemes bemutatni, hogyan lehet a diákoknak, és hát tulajdonképpen a pedagógus kollégáknak ott az gyakorló iskolában azt a kérdést feltenni, hogy te már gondolkodtál azon, hogy neked ki Jézus, ha nem így direktben, de mégis úgy a mindennapok találkozása során.
Ismételten tehát úgymond személyes példát hoznék, hogy ugye tehát számomra, mint katolikus hitoktatónak a hitelesség a legfontosabb, hogy a mindennapi életemmel viszek egy példát ugye Jézus életéből. Tehát nem direktbe csináljuk, hanem tényleg a mindennapi életben, és ugye a pedagógusoknak, ahogy észreveszem, ez tűnik föl, hogy keresztény emberek vagyunk, de ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Csak, hogy oda tudunk fordulni a másik felé. Ha van valami probléma, szeretettel tudunk feléjük fordulni. Az előző évben szeretnék elmondani egy példát röviden, hogy történt velem egy olyan, hogy hallottam olyan dolgot, amit nem szerettem volna, hogy két pedagógusat szóváltásban került, és pont Lukas órán volt, a városban volt dolgom, de bementem a templomba imádkozni értük, és ugye van kitéve, hogy ugye Istentől SMS, és ugye húztam egy ilyen kis igekártyát, és az volt rajta, hogy néha jobb hallgatni, mint megszólalni. És ugye mikor én ezt visszamentem az iskolába, az adott két pedagógusnak megmutattam. Én mondtam nekik, hogy nem szeretnék ebbe belefolyni. Ez nyilván az ő dolguk, hogy rendezzék el. Mondom, én annyit tudok ugye értetek tenni, hogy imádkozom értetek, és az egyik pedagógus másnap reggel bejött, és azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy egy kicsit visszaadtam a hitét. Tehát azáltal, ahogy ő felé fordultam. És talán ez a legfontosabb, amit nekünk meg kell tenni keresztény emberek számára, hogy ott az iskolában lássák azt rajtunk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.
Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és biztos, hogy még számos olyan téma lesz majd az esztendőben, amikor Jézusról, Jézus tanításairól, Jézus példabeszédeiről fogunk szólni. Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ki is nekem Jézus, azt talán leginkább akkor tudom megválaszolni, hogyha rá tudok tekinteni az oltári szentségre, hiszen mi azt mondjuk, hogy ott ő maga van benne is velünk, és ezért van az, hogy nagyon sok templomban, ahol még nyitva tartanak a templomok, és be lehet menni, nem csak a rácsig, nagyon nagy öröm nézni, amikor egy-egy fiatal vagy egy-egy idős csak ott úgy ül. És az egyik eset arról szólt, hogy az atya látta, hogy ott egy néni már fél órája, órája ott ült mozdulatlanul, és odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, nem lett-e rosszul, és azt mondta, hogy eddig minden rendben volt, amíg nem szólt hozzám. De mit csinált? Hát mit csináltam volna? Én néztem Jézust, ő nézett engem, és olyan jól el voltunk. De én azt gondolom, hogy nekünk is így kell Jézussal találkoznunk. Nézzük őt, lássuk őt a szentségben, nézzük őt, lássuk őt, és ízleljük, amikor a szent áldozáshoz járulunk, és azt gondolom, hogy ami mindezt a gyakorlatban pedig valóban példává teheti, hogy meglássuk a másik emberben Jézus Krisztust, még abban a másikban is, aki esetleg nekünk borsot tör az órunk alá. Ez talán a legnehezebb, de hogy ki lesz nekünk Jézus, és ezt milyen módon adjuk át a többieknek, az talán majd egy-egy ilyen jól sikerült helyzetben fog egészen bizonyossá válni. Megköszönöm nektek a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a részvételt ebben a közös beszélgetésben, gondolkodásban, és folytatni fogjuk, hiszen számos olyan téma van, amelyet Jézus Krisztuson keresztül szeretnénk majd bemutatni ebben az esztendőben is a kedves hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűz Zoltánnal, a pedagógiai kardékánjával, és Kovácsné Nagy Dianával, az egyetem gyakorló általános iskola gimnázium lapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg, majd a Mit tegyek szól. Ebben Kis Zsolt atya, a Melbourne-i magyarok plébánosa, az élet értelméről beszél. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket mondunk, majd Zöld hullám című műsorunkban megismételjük az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. Hajnali három óra után a közélet reggeli adását ismételjük meg, melyben beszélgetést hallanak Nagy Csaba tűzoltószázadossal, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével, a szervezet aktualitásairól, valamint a nemrégiben nyílt dr. Hibai Károly életét bemutató kiállításról. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
áldást lelkem az Úrnak, nagy vagy nagyon Uram Istenem. Örök dicsőség legyen az Úrnak, találja kedvét mindabban, amit alkotott. Legyen előtte kedves az énekem, hadd örvendjen lelkem az Úrban. Olvasom a 103. Zsoltárban. Isten csak akkor tud többet tenni, ha nekünk elevenebb a hitünk, és így átadjuk magunkat működésének. Miért olyan kivételesek ma a Szentlélek rendkívüli ajándékai? Nincs olyan szükség rájuk, mint a keletkező egyházban? Sokkal nagyobb. Talán azért kivételesek, mert még csak álmodni sem merünk arról, hogy megkapjuk, és így nincs is várakozásunk, igényünk velük szemben. Nem merjük kérni a Szent Lelket értük, szinte kényszerítő bizalommal. Hogy karomban van-e erő, nem érzem, míg csak nem használom. Hogy tudok-e látni, nem tudom, ha csak nem nézek. A Szentlélek ajándéka kellene, hogy hívői működésünk sugárzóbb legyen. A keresztség és a bérmálás által részesei vagyunk a Szentléleknek. De sokunk számára szükséges, hogy megkapjuk a lélek keresztségét, megtapasztaljuk a lélek megszabadítását, kiszolgáltassuk magunkat neki, és megengedjük Isten lelkének, hogy birtokba vegyen. Istenünk, te a minden néped összefoglaló egyházadat megszentelted. Áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, hogy amit egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkált, az most is áradjon híveid szívén át a földre.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.